Mielőtt megkezdenénk a szolgálatot, még egyszer szeretnélek szeretettel köszönteni benneteket, és szívből örülök, hogy ennyien el tudtatok jönni. Sajnáljuk, hogy nem tudtak sokkal többen eljönni a testvérek közül, de nagyon örülünk, hogy félre tudtátok tenni feladataitokat, el tudtatok jönni, hogy együtt kutassuk az Úr igéjét. Az első téma, amiről mi most beszélünk, ennek ez a címe, hogy felkészülés a végre. Az a célunk, hogy egészen pontosan megpróbáljuk meghatározni a mi helyzetünket a proféciák nagy óráján, és azután következtetéseket vonjunk le a megállapítások után a mi feladatainkra nézve. Szeretném mondani, testvéreim, hogy úgy érzem, hogy egy olyan kérdésről kell ma szóljunk, ami minőségében fölé emelkedik, vagy túlnyúl azokon az igazságokon és tényeken, amelyekről idáig általában beszéltünk. És mindjárt bevezetésben egy igét, illetve két igét, de Jézusnak egy kijelentését két igehelyről szeretném majd idézni, majd a prófétaság lelkének írásaiból egy igét. Jól ismeritek a Szentírás, hogy amikor az Úr Jézusra rákérdeznek, hogy micsoda jele lesz az ő eljövetelének és a világ végének, akkor Jézus végig sorol egy sereg jelt, és elmondja, hogy ez még nem a vég, ez már a sok nyomorúság kezdete, mikor ez lesz, akkor ez a vég. És akkor utána odafordul a tanítványaihoz, Máté evangélium a 24. fejezetében, és azt mondja az üdvözítő a tanítványainak a 15. és 16. versekben, mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. Még egyszer hadd mondjam, hogy az Úr miután a végső események jeleiről beszélt, és kifut odáig, hogy ez már a vég, akkor azt mondja a tanítványainak, hogy ti viszont, ti, testvéreim, gyermekeim, tanítványaim, apostolok, ti mikor majd látjátok, ez nektek adatott ez a jel, hogy mikor látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. Lukács evangélium a 21. fejezete, 20. és 20-tól a 22-ig terjedő verseiben pedig ezt mondja, ezt jegyezte le Lukács ugyanebből a beszédből. Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő pusztulása. Akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre, és akik annak közepette, menjenek ki abból, és akik a mezőben, ne menjenek be abba, mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mindazok, amik megirattak. Nagyon jól ismerjük ennek a proféciának a teljesedését, sok szót nem akarok vesztegetni rá. Talán csak azok kedvéért, akik nem foglalkoztak még vele, ilyenek is lehetnek közöttünk, hadd mondjam. Ugye Flavius Josephus leírja, hogy Cestius körülvette a várost, Jeruzsálemet, ostrom alá vette, és egyszer csak érthetetlen módon távozott a várostól. Ostromgyűrűben volt már Jeruzsálem, és Cestius seregei ismétlem a történetíró azt írja, érthetetlen módon, nem volt rá magyarázat, hogy miért, eltávozott a várostól, város alól. Jó tudjuk a történelmből, szintén Flavius Josephus jegyzi fel, hogy egyetlen keresztény nem pusztult Jeruzsálembe, mert utána még ugyan hosszú idő múlt el, mire azután jöttek az újabb seregek, Cestius soha többé nem tért vissza, de mire jöttek az újabb seregek, de eddig a várost elhagyni nem lehetett, tudnilik, a városból kiözönlő, hát a Cestius seregeti üldöző katonasággal együtt menekülni tudtak a keresztények, közvetlen azt követő időben. De amikor visszatértek a város védői, a városból többé élve ember ki nem ment, mert az hazáruló volt, aki a várost ebben az időben el akarta hagyni. Most azonban mi ezzel nem akarunk most többet foglalkozni, csak annyit szeretnék felvetni. Jézus itt egy kettős proféciát mond. Egyértelmű, jól tudjuk, mindannyian tudjuk, ugye? Mert mire kérdeztek a tanítványok? Mikor lesznek meg ezek, tudnélik a város pusztulása, hogy kőkövön itt nem marad, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? És Jézus nem mondja, hogy tanítványaim, ez két esemény, hanem Jézus a feltett kérdésre együtt válaszol, és együtt mondja el Jeruzsálem pusztulására, és a világ végső megsemmisülésére adott jeleit. Akkor tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a krisztusi kijelentés nem csupán Jeruzsálem pusztulására, hanem az Úr eljövetelét közvetlenül megelőző időkre is Isten népe számára egy bizonyos jeladás. És itt hadd olvasok egy idézetet, a bizonyságtételek 5. kötete, 451. oldaláról, bizonyságtételek 5. kötete 451. oldaláról, ahol ezt találjuk. Mikor a protestantizmus átnyújtja kezét a szakadékon, hogy megragadja a római hatalom kezét, mikor átnyúlik a feneketlen mélységen, hogy a spiritizmussal fogjon kezet, mikor e hármas szövetség nyomás alatt országunk, az USA, eltiporja majd az alkotmány minden elvét, és ezzel megszűnik protestáns és köztársasági kormány lenni, mikor helyet engednek a pápai hamisságok és csalások gyakorlásának, akkor majd tudni fogjuk, hogy elérkezett Sátán csodatevéseinek ideje, és elközelgett a vég. Ahogy a tanítványok számára a római hadak közeledése Jeruzsálem küszöbön álló pusztulásának jele volt, úgy szolgálhat ez a hitehagyás jelül nékünk, hogy a kegyelem angyala bontogatja szárnyát, és elhagyni készül a földet, hogy soha többi oda-vissza ne térjen. Hadd kérdezem, testvéreim, világos beszéd? Amiképpen a tanítványoknak jel volt a Jeruzsálemet körülvevő hadsereg, hogy a város pusztulásának az ideje elérkezett, és nekik menekülniük kell. Azt írja a vejtestvérnő, még egyszer hadd soroljam végig, amikor a pápaság a protestantizmussal kezet fog, amikor a szakadékon át átnyúlik és a pápaság és Amerika kezet fog, amikor az Amerika és a spiritizmus szövetségre lép, amikor ez a hármas szövetség, tehát pápaság, spiritizmus, protestantizmus, hitehagyó protestantizmus Amerika támogatásával és segédletével létrejön. Azt írja a vejtestvérnő, akkor ez a jel a mi számunkra, hogy a kegyelem angyala bontogatja szárnyait, eltávozni készül a földről, hogy soha többé oda-vissza ne térjen. Drága testvéreim, azonban itt szeretnék valamiről még szólni. Ha valakinek mi erről valaha is beszélni szeretnénk, bár ez a tanítványoknak, Isten népének adott jel, de hadd mondjam, hogy ott van magában a Bibliában is. Vajon, ha a bibliai igét, csupán a bibliai igét veszük, a két igét, amit felolvastunk, akkor vajon abból nem jutunk ugyanerre a következtetésre? Amikor majd látjátok Jeruzsálemet hadseregtől körülvéve, amikor az a pusztító utálatosság, amiről Dániel próféta szólott ott áll a szent helyen. Mi Jeruzsálem? Mi Jeruzsálem? Hát a Biblia igékben mindannyian ugye egyértelműen azt tudjuk mondani, Jeruzsálem vagy Sion, Isten népe, Isten választott népe. Jeruzsálem, Isten választott népe. Rengeteg igét lehet erre felsorolni. Én egyet se akarok éppen azért, mert természetes. Mi a pusztító utálatosság? Ha megnézitek ott a Bibliánban, Máté 24.15 alján a lapali jegyzetet, akkor ott rögtön látjátok, hogy Dániel 9, ennyi meg ennyi, Dániel, nem tudom én, 11, ennyi meg ennyi. Mi a pusztító utálatosság? A pogány Róma és az abból kinövő kis szarva pápai Róma. Tehát akkor mit mondhatunk ki? Hogy Jézusnak ez a kijelentés, hogy amikor majd látjátok a várost hadseregektől körülvéve, amikor az a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, és aki olvassa, értse meg, akkor mit mondhatunk? Hogy amikor a pápai hatalom a többi szövetségeseivel együtt Isten népét körülkeríti, már abból a célból, hogy megsemmisítse azt, akkor érkezett el annak az ideje, hogy Isten népe tudhatja, hogy a kegyelem angyala bontogatja szárnyát, elhagyni készül a földet, hogy soha többé oda-vissza ne térjen. Amikor egy másik bibliai jelkép szerint a bárány szarvú fenevad sárkány hangja megszólal, majd erről is szólunk később, részletesebben. Amikor tehát, amikor nyilvánvalóvá lesz, hogy a maradék ellen indítja Sátán hadait, nos, akkor érkezik el az az idő, amiről itt idáig is szóltunk, és amiről még majd részletesebben szólunk. Csak emlékeztetőül szeretném idézni Jelenések könyve 12. fejezete 17. versét. Nem kérem, hogy mondjuk el kórusba, de el tudnánk ugye mondani. Hogy sárkány, ugye amikor látta a sárkány, hogy nem vehetett diadalmat, akkor elment, hogy háborút készítsen elő az asszony magvának maradéka ellen, azok ellen, akik őrzik az Isten parancsolatait, és akiknél a Jézus bizonyságtétele van. És azt mondja János, hogy és kiállt a tenger fövenyére. Tehát bejelenti az Isten igéje, hogy így mondjam, Isten leleplezi az ellenségnek a törekvését, hogy Sátán most háborút készít elő az asszony magva maradéka ellen, és kiáll a tenger fövenyére, és keresi a partnereit. És figyeljétek meg, testvérem, hogy itt is a Bibliában úgy tűnik, mintha Ez a bejelentés egy olyan légüres térbe lenne. Utána nincs erről semmi szó, sehol. Tessék, olvassátok, ez jelenések 12-17-18. Utána tessék, olvassátok majd el otthon jelenések 13-at, lát a mélységből feljönni egy fenevadat, akinek 7 feje, 10 szarva van, aztán egy az ő fejei közül megsebesül halálos sebbel, aztán az a halálos seb meggyógyul, az egész föld csodálva követi a fenevadat, aztán beszél egy másikról, amely kiemelkedik a földből, bárány szarva van, de úgy szól, mint a sárkány, ezt teszi, azt teszi, amazt teszi. Szóval az igében úgy tűnik, mintha ez az isteni bejelentés, ez úgy most a légüres térben állna. Azonban, mikor erről a második hatalomról beszél, és azt mondja, hogy azt is tesz, hogy az előző fenevadnak a képét felállítsák, és a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és akkor itt tér oda. És azt mivelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevadat, jelenések 13-15, mindazok, akik nem imádják a fenevadat, azok megölessenek. Figyeljétek meg, testvéreim, tehát mit tesz az ige is? Azt mondja, hogy igen, készíti Sátán a háborút, és utána úgy tűnik, mintha ez most még nem következne be, és egyszer csak hirtelen, mikor létrejön ez az egység, az első és a második fenevad egysége, tüzet hoz alá az égből az emberek szeme láttára, hogy itt is nyilvánvaló, hogy a spiritizmus, a spiritualizmusnak a jelenléte ott van. Akkor egyszer csak azt mondja az Úr, és akkor azt is teszi, mikor elég erős már rá, akkor azt is teszi, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevadat, megölessenek. És most térjünk vissza Vejtestérnő idézetéhez. Ugye azt olvastuk, hogy amikor a spiritizmussal kezet fog, az amerikai protestantizmus, talán olvasnám még egyszer, amikor a protestantizmus átnyújtja kezét a szakadékon, hogy megragadja a római hatalom kezét, még egyszer szabad, nem haragusztok, hogy egymást ezt ilyen módon ismételgetem, hogy amikor a protestantizmus átnyújtja kezét a szakadékon, hogy megragadja a római hatalom kezét, tehát mikor a protestantizmus átnyújtja kezét a szakadékon, hogy megragadja a római hatalom kezét, mikor átnyúlik a feneketlen mélységen, hogy a protestantizmussal kezet fogjon, mikor ez a hármas szövetség nyomás alatt országunk, az USA, eltiporja majd alkotmányának minden elvét, és megszűnik protestáns és köztársasági hatalom lenni, akkor érkezett el annak az ideje, hogy Isten népe tudhatja, hogy itt vannak a végső események. Vagyis azt mondja itt a Szentírás, hogy a protestantizmus és a pápaság kezet fog, a USA és a pápaság kezet fog, a USA és a spiritizmus kezet fog, és amikor ez történik meg, akkor tudhatja, hogy Isten népe számára elérkezett a végső eseményeknek az ideje. Azt mondja, vagy azt olvastuk ugye, hogy USA pedig megszűnik köztársasági és megszűnik protestáns állam lenni. Mi lesz tehát? Politikailag is, vallásilag is totalitárius állam lesz, amelyik minden mást elnyom, amelyik nem úgy gondolkozik, mint ahogy ő gondolkozik, és kényszeríti az embereket, hogy azt is teszi, idézem újból, hogy jobb kezükre, homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy akik nem fogadják el, azok megölessenek. És most hadd vessem fel ezt a kérdést, hol járunk mi most ezekben az isteni kijelentésekben? És testvéreim, hadd mondjam azt nektek, hogy nézzétek csak meg, hogy az apostolok mit tettek. Egyik evangélista a másik után írta le, amit Jézus mondott, hogy majd mikor látjuk Jeruzsálemet hadseregtől körülvéve, és a tanítványok így tartották rajta az újjukat ezen a jézusi kijelentésen, hogy amikor ez teljesül, akkor, és ezt a gyülekezetben mindenki tudta, hogy mikor ez teljesül, akkor itt az ideje, hogy menekülni Jeruzsálemből, menteni az életünket. Isten ma élő népének ugyanígy kell rajta tartani, nem mondom, hogy így kéne, sajnos egyenlőre ezt kéne mondanunk, hogy így kéne, de így kell rajta tartani az ujját, hogy vajon hol járunk mi most ezekben az eseményekben. Vajon az isteni kinyilatkoztatás, a profétikus beszéd beteljesedése merre jár? Hát először is hadd mondjuk ki, hogy még nem tartunk ott, hogy a spiritizmussal kezet fogjon, még nem tartunk ott, hogy az alkotmány minden elvét eltiporja, még nem tartunk ott, hogy Isten népe ellen forduljon ez az egység. De hadd olvassak csak egy-két ilyen kulcs szót itt a bizonyságtételek nevezett fejezetében, a közelgő válság című fejezetben, 449. oldalon ezt olvasom. A protestánsok álarcban dolgoznak. Mit mond itt, mit ír Vejtestérnő? A protestánsok hosszú időn keresztül álarcban dolgoznak. Azután azt írja később a 452. oldalon, a vezetők elrejtik annak valódi célját. Tehát elrejtik a valódi célt, hogy merre felé halad ez az egység. Még tovább azt mondja, hogy sokan, akik csatlakoznak a mozgalomhoz, maguk sem látják a rejtett áramlat irányát. Tehát sokan csatlakoznak teljes ártatlanul úgy, hogy nem is látják, hogy hova vezet ez az áramlat. Csak mennek, haladnak együtt. Mert bárány a hang, mert tetszetős a jelszó, mert kívánatos, emberileg, humanista oldalról nézve, kívánatos az a cél, amit maguk elé tűznek. Vasárnap törvény még nincs. Ha elolvassátok majd a fejezetet, ha módotokban áll, akiknek módjában áll. Én pedig hadd mondjam, hogy kiírtunk egy jó néhány szóval a fejezetnek a legfontosabb részét, kedves kis munkatársaink kiírták, és azt majd megkapjátok leírva. Elolvassátok, mert nem mindent találtok meg benne abból, ami mondjuk fontos, mert nem volt elég időm utána nézni, csak később láttam, hogy még több mindent lehetett volna, vagy fontos lett volna, de azért a leglényegesebb részeket megkapjátok leírva, és reméljük, hogy hamar kapunk még a könyvből majd. De még egyszer szeretnék oda visszatérni. Azt írja itt Vejtestvérnő, hogy a harc a vasárnap törvénye kerül bontakozik ki. Az alkotmány módosítás és az alkotmányhoz való hozzányúlás után az USA hamarosan a vasárnap törvényt fogja megvalósítani. Azt hadd mondjam ki még egyszer, hogy itt még nem tartunk. Nem tartunk ott, hogy Isten népe ellen fordulna ez a szövetség. Nem tartunk itt. Ma még állarcban dolgoznak, olvastuk ugye Vejtestvérnő írásait. És fölvetem a kérdést, de mi ez az állarc? Mi ez az állarc? Mi az a bárány hang? Amiről, illetve az a bárány kinézés, amiről a Jelenések könyve 13. fejezete beszél, ugye, a második fenevaddal kapcsolatban. Mi az a bárány hang? Hát testvérem, egy-két dolgot hadd mondjak, és aztán rögtön ezeket igyekszem is alátámasztani. Az egyik, az erkölcs védelme. Szeretnék két cikket megmutatni, felmutatni előttetek. Mindjárt megmondom a dátumait is, egy kedves testvérnő, egy aranyos testvérnő itt Zugligetben hozta el, és hát ajándékozta ide. Gondolom egy picit fájó szívvel, hogy neki nem marad meg, de azért mégis nagy jó akarattal. Az egyik a Magyarország, persze ha tudnám, ki tudnám nyitni, hogy hol van ennek az eleje, jó lenne. Igen, október 21-i száma. Magyarország október 21-i ez évi szám, amikor Kádár és hogy hívják, Mitterrand kezet fognak ez a szám. Ebben találjuk meg az elnök, mint keresztes vitéz. Most erről csak ennyit. A másik cikk, a Népszabadság ez évi szeptember 21-i száma. Szeptember 20-i száma, Népszabadság szeptember 20 csütörtök. És szám azért mondom, mert hát ha sikerül megszereznetek, ha tudjátok, feltétlenül próbáljátok megszerezni. A cím az inga jobbra lendül ki. Politikai küzdelmek vallásos mezben. Nos, ebből csak egy pár mondatot hadd olvassak. Ír arról, hogy van-e Amerikában, és ezt gondolom, hogy már mindannyian tudjátok, 1981 óta mi foglalkozunk ezzel, mióta ez az Amerika Ébredt című cikk megjelent, és erről ugye itt először prédikátor értekezleten, aztán gondolom, hogy országszerte szóltunk. Már ekkor elmondtuk, hogy van Amerikában ez egy úgynevezett erkölcsi többség mozgalom. Milyen mozgalom? Erkölcsi többség. Mi ennek a célkitűzése? Itt azt mondja el, hogy a stratégiájához tartozik, hogy három fontos alapelvet hangsúlyoz. Első, a tradicionális család védelme. Szent cél. Szent cél. Mindannyian azt mondjuk rá, hogy igen és amen. A szétzüllő családok, a kallódó gyerekek, a tönkrement családok nem borzalmas látvány. Nem az emberi társadalom alapköveit ingató, döngető, tönkretevő körülmény. Az első feladat, bárány hang, a család védelme. Erkölcsi többség, azután a nép hangja. Itt ebben a cikkben, ha majd elolvassátok, például azt mondja, hogy a mai populizmus, tehát a népiség. Azt írja le ez a cikk, hogy ez egy ilyen népi mozgalom, ez az erkölcsi többség mozgalma fundamentálista keresztény, tehát a Bibliát szó szerint vevő keresztény közösségeknek a mozgalma, és népi mozgalom, és azt írja a cikk, hogy szemben az intellektuális réteggel, tehát a tanult, művelt réteggel, a népre alapoznak. Hadd olvassak egy pár sort, egy-két sort csak. A Nagy Küzdelem, jugoszláv kiadás 310. oldaláról. Nagyon kérem, hogy ezt jegyzeteljétek. Itt Vejtesenő magyarázza a Jelenések könyve 13. fejezete 14. versét, ahol azt mondja, hogy ezt mondja a föld lakosai, nem tudnék a második fenevad, hogy csinálják meg a fenevad képét. És akkor ő ezt írja hozzá, nyilvánvalóan olyan kormányforma tárul elénk, melyben a törvényhozó hatalom a nép kezében van. Nagyszerűen találó igazolása annak, hogy az Egyesült Államok a proféciában jelzett nemzet. Mit ír Vejtestvérnő? Nagyszerű ábrázolás ez annak, hogy a törvényhozó hatalom a nép kezében van, 310. oldalon. Nagyszerű igazolás ez egyáltalán az Amerikai Egyesült Államok törekvésének. Aztán ugye minden államban előbb-utóbb kifejlődik ugye a felső vezető réteg, és most milyen érdekes, és megint a népi mozgalmak. Szimpatikus dolog ez? Az embereknek szimpatikus dolog? Hát persze, hát már ez a pár agyalágyult vezető, hát már eleget irányított. Most már végre, hát az nép hangja is szólaljon meg. Bárányhang. Aztán hol tartunk most? Azt mondja, ugye azt olvastuk az előbb, ha majd az alkotmány minden elvét eltiporják. Utaltam rá, hogy még nem tiporták el. De testvéreim, megjelent a bűvös szó, alkotmánymódosítás. Tudom, hogy Vankó testvérnő erről országszerte szólt, amikor ugye ezek a tények megjelentek, és figyelmeztette a testvéreket mindenfelé. Mivel kapcsolatban jelent meg az alkotmánymódosítás igénye? Sokan hallottátok, lesztek szívesek most visszamondani. Mivel kapcsolatban? Mi? Az iskolai imádsággal kapcsolatban, ugye? Ezzel kapcsolatban jelent meg, talán a testvérnő mutatott képeket is, kaptunk Amerikában képeket, ahol ott állnak a Kapitólium előtt, ott állnak a tömegek egész éjszaka, szakadó esőben, és követelik, hogy hozzátok vissza Jézust az iskolákba. Követelik a tömegek, hogy az állami iskolában is tegyék kötelezővé az imádságot, vagy legalábbis adjanak alkalmat a gyerekek az imádkozásra. De nem ez a lényeg most, hanem a bűvös szó, alkotmánymódosítás. USA-ban, ahol az alkotmány szent, ahol az alkotmányhoz nyúlni szigorúan tilos. Azután megjelent a lelkiismereti szabadság elleni agitáció. Ebben a cikkben találunk ilyen kijelentést, ahol azt mondja, hogy történelmi értelmetlenség volt a lelkiismereti szabadságot bevezetni. Még egyszer hadd mondjam, azt mondja, történelmi értelmetlenség volt a lelkiismereti szabadságot bevezetni. És azt mondja, hogy a lelkiismereti szabadság egyenlő az ateizmussal. A lelkiismereti szabadságnak az égisze alatt rontott be Amerika társadalmi életébe a liberális közöny, illetve a liberális szemlélet, ugye, és aminek a következménye volt az erkölcsi fellazulás. Meg kell semmisíteni azt. És itt egy pillanatra hadd álljak meg. Sátán módszere. Mit csinált Sátán hosszú időn keresztül, 1260 éven át? Az egyik egyházzal visszaéletett, ugye ő irányította a pápai hatalmat, és visszaélt a Biblia minden elvével. És amikor az emberek ráuntak, és a lelkük mélyéig belefáradtak ebbe az irányzatba, akkor jött ugye ennek a reakciója, francia forradalom, és nem a katolikus egyházat detronizálták és száműzték csupán, hanem az egész vallást és minden hitet száműztek. És ez van Amerikában. Nem azt mondják, hogy a lelkiismereti szabadsággal egyesek visszaéltek, és akik visszaéltek, azokkal szemben kell hát korlátokat felállítanunk, hanem magát a lelkiismereti szabadságot kezdik támadni. Azután azt mondják, hogy tekintély elvű társadalmat kell létrehozni. Következő dolog, mi történt, hol járunk most? Két dolog történt. Megtörtént a protestantizmus és a pápaság készfogása ebben az esztendőben. Ezt kérem, hogy írjátok le és húzzátok alá. Megtörtént a pápaság és a protestantizmus látványos készfogása ebben az esztendőben. 1984. júniusában, Genfben, II. János Pál pápa ellátogatott Genfbe. Úgy tudom, hogy itt vannak, Bodapap testvérnél kaphatok reménység hangja, című kiadványt, amerikai testvéreinknek a kiadványát. Abban úgy tudom, azt hallottam ma reggel, hogy benne van mind a pápai beszéd, mind pedig a megállapodás. Ugye a pápának az egyházak világtanácsánál elmondott beszéde, és a megállapodás, amelyet aláírt az egyházak világtanácsa részéről Philip Potter, és Willy Brandt bíboros pedig a katolikus egyház részéről. Nem akarok ebben menni, mert akkor megint messze vezetnél, ugye különböző helyeken erről Bózsván és másütt már szóltam, és a figyelmet igyekeztem felhívni, és gondolom, hogy mások is, munkatársaim is tették ezt. Csak annyi tehát, egy, megtörtént a pápaság és a protestantizmus látványos készfogása, és megtörtént az USA és a pápaság látványos készfogása. Az Amerikai Egyesült Államok nagyköveti szinten diplomáciai, testületi tagot küldött a Vatikánba Wilson, nem a mi Wilson testvérünk, hanem egy Wilson nevezetű amerikai úr személyében. És testvérem, itt csak annyit hadd jegyezzek meg, hogy ez a tény élesen szemben áll az amerikai alkotmánnyal. Hadd olvassak ezzel kapcsolatban csak néhány cikket, az ez évi négyes teológiai szemlében, annak a 235. oldalán. Itt magyaráz, hogy 1967-ben szüntette meg a kongresszus az Amerikai Egyesült... Miért, mit mondtam? 1867-ben, köszönöm szépen. 1867-ben szüntette meg az amerikai kongresszus az Amerikai Egyesült Államok és a Vatikán közötti diplomáciai kapcsolatot. És itt egy pici kis magyarázatot hadd fűzek hozzá, miért szüntette meg? Hát akkor szűnt meg a pápai állam, ugye a tényleges pápai állam, mint olyan állam, amelyiknek vannak alattvalói, és amellyel fent kell tartani kapcsolatot, hiszen egy állam, és lett az a kis mini állam, ugye az a, sőt akkor hát egy időre, már nem emlékszem egész pontosan, tehát meg is szűnt létezni. A lényeg az, hogy akkor azt mondták a Amerikában, nincs állam többé, hanem csak egy egyház van, az egyház feje van, ezzel pedig megszüntetjük a kapcsolatot. Olvasom a döntést. Mint hogy az amerikai alkotmány teljesen külön választja az államot az egyházaktól, és semmiféle vallási diszkriminációt nem ismer el, az a tény, hogy a katolikus vallásúaknak diplomáciai szinten kapcsolatuk van vallásuk központjával, a többi felekezettel szemben előnyös helyzetbe hozhatja őket. Ez lévén alkotmányellenes, tarthatatlan. Ez volt a hivatalos szöveg, amikor a kongresszus hivatalos állásfoglalása, amikor 1867-ben a diplomáciai kapcsolatot megszüntették. Mondjátok, hol nőtt azóta a Vatikán állam tényleges nemzetté? Hol? Milyen változás történt? Történt valami változás? Semmiféle változás nem történt. Csak a tudatokban történt változás. És hadd jegyezzem itt meg, testvéreim, hogy a különböző sajtóorgánumok arról írnak, hogy amikor régen elnök nagykövetet küldött a Vatikánba, némi kis tiltakozó mozgalom megindult, de majdnem semmi. Jerry Falwell például ennek az erkölcsi többség mozgalomnak a vezetője is tiltakozott, de azt írják róla, hogy nagyon kétértelműen, és ki is jelentette, hogy a keményen tiltakozókkal elhatárolja magát. Illik, de azért csak hadd legyen. Azt írják a különböző lapok, hogy két közösség tiltakozott, a hetednapot ünneplő adventisták és a déli baptisták tiltakoztak olyan lagymatagon, a kapcsolat felvétel ellen. Most tehát azt mondhatjuk, hogy kétségtelenül láthatóak a megjövendőlt erők és események körvonalai. Még egyszer hadd ismételjem, létrejött a pápaság és a protestantizmus egysége. Létrejött látványosan a katolicizmus és Amerika készfogása a szakadék fölött. Mi van hátra? A spiritualizmussal vagy spiritizmussal való készfogás, és az alkotmány minden elvének az eltiprása és Isten népe felé fordulás. De testvérem, azért csak egy kicsit arról, hogy azért ez is hogy néz ki, csak egy pár mondatot hadd olvassak, ha megtalálom. Annyi minden van kijelölve, vagy már az a fontosabb, ami nincs kijelölve. Igen. Ez az egyik alapja az Amerikában egyre jobban elterjedő irracionalizmusnak, okkultizmusnak. Mi az okkultizmus, ugye a spiritizmus? Az okkultizmusnak, a misztikába, a csodálatos gyógyulásokba vetett hitnek, a halottlátók, a csillagjósok növekvő népszerűségének, a különféle szekták elburjánzásának. Tehát mivel találkozunk? miről olvashattunk itt az idézet helyen? Hogy igaz, még nincs spiritizmus, meg spiritualizmus, de bőségesen terjed Amerikában, és ebbe az irányba hat minden. És most még néhány szót arról, hogy 1980-ban, 81-ben, ezt én sem tudom pontosan, amikor az erkölcsi többség mozgalma, tehát zászlót bontott, akkor itt emlékezzenek kedves munkatársaink, ismertette valaki már, nem emlékszem pontosan, hogy ki, kaptunk ugye egy az ausztráliai vagy kanadai testvérünktől egy iratot, amerikai ébredj ilyen címen, és ugye azt ismertették itt munkatársak előtt, prédikátorok előtt, szóltunk többfelé róla, és akkor mit is mondott el a testvérünk, aki ismertette, hogy ez a mozgalom azt hirdette meg, hogy 1000 nap szükséges hozzá, és megszerezzük a hatalmat. Emlékeztek rá? Nem tudom, van-e valaki, aki még emlékszik rá. Azt hirdette meg ez a mozgalom. 1000 nap szükséges, és kézhez veszük a hatalmat. Ez egy kicsit késett. Azonban nézzük, hogy merre haladnak az események. Megint a Népszabadság cikknek a legutolsó szakaszát olvasnám fel. A fő veszélye ennek az egész mozgalomnak, a fő veszélye nem csak és nem is elsősorban az, hogy főként az uralmon lévő republikánus párt figyelembe veszi ezt a reakciós fordulatot az amerikaiak jelentős tömegeinek nézetrendszerében, és alkalmaskodik is hozzá, hanem leginkább az, most figyeljetek csak, hogy mit lát veszélynek a magyar újság, leginkább az, hogy régen lovat ad alájuk. Népszerűségenek növelése, a szavazatok megszerzése véget, demagóg, moralizáló és a világpolitikai realitásokat figyelmen kívülhagyó beszédeivel és megnyilatkozásaival, nem utolsó sorban pedig gyakorlati politikájával. Mit mond? Régen lovat ad alájuk. Szóval azt mondja, hogy nem csak létezik ez a mozgalom, hanem az elnök ad lovat alájuk. Egy vallásosan gondolkozó államban, ha az elnök elkezd szenteskedni, vallásoskodni, és tény, hogy ugye hát nem egy tiszta lelkű ember, sajnos ezt ki kell mondjuk, ugye? De lovat ad alájuk. Demagóg szövegekként felhasználja, és a reálpolitikában is azért olyan lépéseket tesz, amely segíti őket. Nem nehéz kiszámítani, hogy merre halad ez a kocsi. Hadd mondjam el, a fiamtól kaptam, vagy másfél hete egy levelet, amiben hát ő ezekről nem túl sokat írva, szóval nem ezzel, hát ugye családi problémákról, meg nem tudom, hogy mikről ír, és azt írja, hogy hát ő már ezt meg ezt nem is tervez, mert látja itt az eseményekből, hogy ezek rendkívül mértékben a vég felé sietnek. És akkor írja, hogy régen feltétlenül újra választják. Azt mondja, igaz, hogy a gazdagok elnökének tartják, de ahol a gazdagoknak jól megy, ott a szegények sorsa sem lesz rossz. És azt írja, hogy de a hívőknek, az Istent igazán szeretőknek rettenetes napok következnek, mert ezek és ez az irány. Máshonnan kaptunk levelet, szóval ez nem ilyen, hogy ez egy ilyen vékony hang, mint valaki mondta nekem pár héttel ezelőtt, hogy Amerikában elköhögi magát valaki, és itt mi pedig patetikus prédikációkat tartunk. Testvéreim, én itt még egy pár más cikket is összegyűjtöttem, csak nem tudom már hova raktam őket itt a végső sietségben, de van ilyen, biztos olvastátok, hogy az elnök és Armagedon, és napról napra jelennek meg, szóval inkább mondjuk így, hogy hétről hétre cikkek ezzel kapcsolatban. Szóval ez nem így van, hogy egy valami furcsa fellőtt valami rakéta, amely meg szétrobban és semmivé lesz, hanem ez egyre inkább reálpolitikai tény, ebbe az irányba halad minden, és azt kell, hogy mondjuk, hogy tehát hol tartunk mi? Hol tartunk? Ott tartunk, hogy minden a féken tartó angyalok kezében van. Ha ez a folyamat úgy halad tovább, hogy ennek a maga természetes törvényszerűségei szerint haladnia kell, akkor rendkívül gyorsan rohanunk bele a végső eseményekbe. Itt szeretnék először szólni arról, hogy és miért foglalkozunk ezzel. Mert Jézus azt mondta, hogy legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok. Amikor a nap ragyog az égen, amikor az élfajhászokkal tele lesznek a mulatóhelyek, ugye ismeritek ezeket az idézeteket, amikor boldog jövőről ábrándoznak az emberek, Jézus azt mondja, legyetek készen, nem tudni, nem tudhatjuk, hogy mikor jön el a vég. Ez az egyetlen helyes magatartás. Azt írja Pál apostol az első Timóteusi levél, második fejezet első 3 versében, tartassanak könyörgések, imádságok, királyokért, fejedelmekért, hogy csendes és békességes életet folytathassunk. Az az idő van, amikor nekünk könyörögnünk kell a mindenható Istenhez. És vannak áldott, értékes ígéreteink. Hadd lapozzak vissza újból a már többször idézett bizonyságtételi helyhez, a bizonyságtételek 5. kötete 452. és 453. oldalaihoz, és ezt olvasom. Örülnék, ha legalább a lényegét jegyzetelni tudnátok. A gonoszok és az egyház ellenségeinek cselszövése alá van vetve Isten hatalmának és a gondviselés felsőbbségének. Isten hatni tud az államférfiak szívére. Nem tudom, Eluskám, ezek ki vannak, ez nincs benne. Igen, majd inkább azt ígérem meg, hogy leírjuk még egyszer, mert az időnk sajnos nagyon rohan, de azért még egyszer elolvasom. A gonoszok és az egyház ellenségeinek cselszövése alá van vetve Isten hatalmának és gondviselése felsőbbségének. Isten hatni tud az államférfiak szívére. Mellékmederbe tudja terelni a dühöngők és hűtlenek haragját. Istennek és igazságának és népének gyűlöli, mint hogy a folyók medre is megváltozik, ha úgy rendeli. Tehát el tudja terelni a dühöngők, haragvók, Istennek és igazságának, valamint népének gyűlölőit, mint hogy el tudja terelni a folyók medrét. Most figyeljetek csak! A hívők imája megmozdítja a mindenható karját. Aki a csillagokat rendre sorakoztatja az égen, akinek szava parancsol a mélység hullámainak, ugyanaz a végtelen teremtő mozdul meg népe érdekében, ha hittel kérik erre. És most jön a legdöntőbb. Megzabolázza a sötétség erőit. Még a figyelmeztetés el nem jut a világhoz, és míg azok, akik hallgatnak a figyelmeztetésre, föl nem készülnek a küzdelemre. Ez a legdöntőbb áldott ígéret. Még egyszer idézném. Megzabolázza a sötétség erőit, még a figyelmeztetés el nem jut a világhoz, és míg azok, akik hallgatnak a figyelmeztetésre, föl nem készülnek a küzdelemre. Ennyit erről a kérdésről. Most pár szót csak arról, hogy másik oldalon pedig mi van az egyház belső berkeiben. Ez sokak számára, tudom, nem fog semmit mondani, de most csak annyit, hogy az omega válság. Ugye az alfa válság volt az 1900-as évek elején, és Vejtestőnő arról írt, hogy jön az omega válság, és még az alfa válsággal kapcsolatban azt írt, hogy nem kell nyugtalankodni, addig azt mondta, hogy mikor az omega válságra gondol, akkor reszketek népünkért, ezt írja a Vejtestőnő. Ugye, akik Bozsván voltatok, emlékeztek rá, szóltunk erről ott. Azonban ezzel kapcsolatban én csak annyit szeretnék mondani, ha az omega válság itt van, és itt van, hát kérdezem, itt van? Hát akik egy kicsit ismerik az egyház állapotát, itt van? Ausztrália Ford befolyás alatt, Amerika Ford befolyás alatt, Rínek, ugye a Walter Rínek a könyve Vejtestőrnek küldetés ellen, ugye a Vejt hazugság, és keresztül kasul világiasság az egyházban. Most nemrég, két hete kaptam egy hírt Nyugat-Németországból, hogy a divízió vezetésével az a réteg van megelégedve Nyugat-Németországban, akik teljesen világiasak. De a buzgó hívők könyörögnek, hogy Isten hozzon valami megoldást, mert az Isten népe felkészületlenül halad bele a végső eseményekbe. Itt ül a testvér, aki hozta ezt a hírt. Tudja, szóval ez van. Testvéreim, ezekben a napokban Isten azt mondja, hogy az Isten országának ez az evangéliuma fog hirdetetni bizonyságul minden népnek. De ehhez ki kell? Hát ehhez kell egy igazságot hirdető nép, és egy az igazságot élő nép, egy az igazságban hívő nép, egy olyan nép, amelyiknek nincs főbb vágya, amelyik minden mást egyre inkább a háta mögé vet, és úgy készül az Úrral való találkozásra, látja, hogy Jeruzsálemet kezdik a hadseregek körülvenni, látja a hadmozdulatoknak a kialakulását, nem a földiekkel, meg az idevalókkal törődik, egy olyan nép kell, amelyiknek a szíve csak egyért dobog, hogy az az áldott üzenet, amit az Isten ránk bízott, ami még megmenthet embereket a pusztulásba rohanó tömegekből, amelyik nép ezt az üzenetet hirdeti a világnak. Isten azt akarja elérni. És testvérem, azért hadd mondjam, nem kell csüggednünk, hogy az Isten népe között az omega válságba haladunk vele. Mert bár borzalom egyfelől, de ha a válság itt van, akkor az Úr szabadítása is itt van. Az Úr nem... Ugye azt mondja a Szentírás, csak egy-két igét idézek, az Úr rövidesen végez a földön. Tehát nem egy elnyúló válságba haladunk. Vagy azt mondja az ige Jelenések 3.19-ben, akiket én szeretek, megfeddem, megfenyítem, hogy buzgóságossá váljon az én ma lágy meleg népem, hogy buzgóságossá váljon és megtérjen. Isten megígérte, hogy ha nem használ más feddő, fenyítő eszközöket vesz kezébe, de az ő népét fel fogja rázni abból a borzalmas, letargikus álomból, amelybe az belejutott. Viszont ne felejtsük el, hogy ez nem azt jelenti, hogy Isten mindenkit megvár. Az Apostolok története című könyvben 350 valahányadik oldalon azt írja Vejtestvérnő, a régi kiadás 353. vagy talán inkább 355. oldalán, egész biztos nem vagyok benne, azt írja Vejtestvérnő, hogy akár felkészülünk, akár nem, a válság jönni fog. És most a következtetéseket vonjuk le, és próbáljuk röviden összefoglalni. Először is térjünk csak egy pillanatra vissza az alapszövegként felolvasott vejtidézethez. Amikor ezek vannak, akkor mit olvastunk? Akkor a kegyelem angyala bontogatja szárnyát, elhagyni készül a földet, hogy soha többé oda-vissza ne térjen. A kegyelem angyala bontogatja szárnyát, elhagyni készül a földet, hogy soha többé oda-vissza ne térjen. Akkor ez mire kell, hogy késztesse az Isten népét? Két dolgot hadd mondjak. Az egyik, Jelenések 18.4, hangos szóval hirdetni, hogy Babilonból fussatok ki belőle én népem. Eljött az az idő, amikor Jeruzsálemet kezdik a hadseregek körülvenni. A hadmozdulatokat végzik, még nem támadnak ellene, de nyilvánvalók a hadmozdulatok. Fussatok ki belőle én népem. Már most még a Babilonban élők, ugye a különböző egyházakban élők, hogy egyesüljenek Isten népével. De az Isten népe is meg kell barátkozik azokkal a gondolatokkal, amelyekről mi nem szoktunk szólni. Azt írja Vejtestvérnő, hogy mikor ezek az események jönnek, akkor hagyjuk el a nagyvárosokat. Melyikünk gondolkozik így? Melyikünk gondolkodott ezen így? Isten népének a futása is elérkezett. És testvéreim, itt hadd mondjam el, ez lesz az a kiáltás, amit ugye a tíz szűz példázatában is mond az ige, hogy mikor eljött az éjfél, akkor egyszer csak felhangzott a kiáltás, ím hol a vőlegény, jöjjetek elébe! És sokan ültök itt, akik hallottátok, nek az amerikai testvérünknek az ige hirdetésében mit is mondott ő el, hogy mi lesz ez a kiáltás? A vasárnap törvény megjelenése. Emlékeztek rá? A vasárnap törvény megjelenése, és mivel indokolta meg? Mondta, erre minden alvó adventista is felébred, a balga szűzek is felébrednek. És mennek az okos szűzekhez, hogy adjatok nekünk olajat! Hát ebbe, e felé az idő felé haladunk. Kézenfekvő tehát, hogy a késő esőre való felkészülés, a jóeli értelemben való megtérés, még egyszer hadd mondjam, hogy ne csak úgy általánosan a megtérés, a jóeli értelemben, a tornác és az oltár között, a papok sírása, a vőlegény, a menyasszony, az ágyasház elhagyása, a böjt hirdetés, a vének összegyűjtése, ennek az idejébe halad bele az Isten népe. Annak az idejébe, hogy hangos kiáltássá fokozódjék ajkán az üzenet, hogy Isten kitölthesse az ő szent lelkét, az ő epekedő, de még teljesen meg nem tért népére. És testvéreim, itt még annyit, hogy a késő esőre való felkészülés, a teljes megtérés, a szív szaggatásszerű megtérés, a megszentelődés, a mélységes reformáció, az evangelizációra való felkészülés, ez nem egyik pillanatról a másikra történik. Erről most itt nincs alkalom, hogy többet szóljak, tudjátok nagyon jól. Rossz tulajdonságainktól nem máról holnapra tudunk megszabadulni, pedig itt az ideje. És ha ezt elhanyagoljuk, és milyen könnyű elhanyagolni, akkor csak egyféleképpen tehetjük, örök vesztünkre tehetjük, semmiféle másképpen nem. És itt hadd olvassak még egy idézetet. A bizonyságtételek első kötetéből nincs értelme, hogy mondjam az oldalszámot, mert gépelt példán ki tudja, milyen, mi szerint. Azt olvasom, ott vannak soraikban, a legnagyobb zavarodottság közepette láttam a föld lakosait. Előtte itt Vejtestvérnő a rabszolgaháborúk megszüntetéséről ír, tehát az amerikai szabadságharcról, hogy így mondjam. És akkor utána, kitekintve az Isten népére és az egész világ állapotára, ezt írja, a legnagyobb zavarodottság közepette láttam a föld lakosait. Háborút, vérontást, nyomort, nélkülözést, éhínséget és járványokat láttam. Mikor ezek vették körül Isten népét, kezdtek összetartani, s félretették apró nézeteltéréseiket. Nem méltóságuk uralta már őket, hanem mély alázat. A szenvedés, a zavar és a nélkülözések visszahelyezték az értelmet trónjára. A szenvedélyes és észszerűtlen emberek kijózanodtak, s megfontoltan és bölcsen cselekedtek. Azután másra terelték figyelmemet. A béke rövid időszakát láttam. Újra megmutatták nékem a föld lakosait, s újra minden a legnagyobb zűrzavarban volt. Küzdelem, háború, vérontás dühöngött mindenfelé éhínséggel és járványokkal. A háború éhínséget okozott. Az emberek megdermedtek annak szorongó várásában, ami az egész világra következik. Mit ír vej, testvérnő? És ezek milyen megrázó sorok, testvéreim? Hogy majd az Isten népe akkor ébred fel, amikor nyomor, nehézség lesz, akkor félreteszi az apró dolgokat. Akkor nem lesz olyan, mint most sokszor az ember megy egy-egy gyülekezetbe, és apró piszlicsári dolgokon. Néha az ember szíve majd megszakad. Megyek úrvacsorát osztani való, és kezdi, hogy ez a testvérnő, ez így meg úgy meg amúgy, az meg így meg. De és amikor elmondja, akkor az ember azt mondja, hogy hát Uram, Isten ezért egy keresztény még a száját is kinyithatja. Szóra nem méltó dolgok. Még egyszer hadd mondjam, azt írja itt vejtestőn, hogy olyan nyomorúság következik, amikor az ész majd visszakerül a maga trónjára, és nem a méltóságunkat keresik, hogy ugye én, aki ez meg ez, hanem csak egyet az alázatot, az Isten félelmet. És mi ebben az időben a feladatunk? Vejtestőn azt írja az idézett kötetben, tehát az ötödik kötetben, 452. oldalon, 452. azt mondja, hogy akiket elért az előttük álló eseményekre való figyelmeztetés, azok ne üljenek nyugodtan várva a közeledő viharra, azzal nyugtatva magukat, hogy az Úr majd betakarja hűségeseit a veszedelem napján. Ne várjuk Urunkat semmit tevéssel, hanem munkával és tántoríthatatlan hittel. Nem annak az ideje van most, hogy jelentéktelen ügyekkel kössük le gondolatainkat. Míg az emberek alszanak, Sátán serényen úgy intézi az ügyeket, hogy Isten népen ne nyerhesse el a kegyelmet és a bűnbocsánatot. A vasárnap mozgalom a sötétségben egyengeti útját. És akkor jön az, amiről az előbb olvastam, hogy a vezetők elrejtik igazi céljaikat. És a csatlakozók, a mozgalomhoz csatlakozók sem látják, hogy hová is vezetnek ezek az események. A mi feladatunk az, hogy ezekben az időkben készüljünk az Isten által ránk bízott feladatra. 453. oldalon ezt olvasom. Föl kell rázni az emberek gondolkodását. Isten eszköze lesz minden vita, minden szidás, minden rágalom, hogy kikényszerítse azoknak a tudakozódását és éberségét, akik máskülönben szunnyadnának. Szerdán prédikátor értekezlet volt, és a Békés megyei testvéreink mondták, hogy náluk kézen jár valamilyen cikk, egy amerikai vagy svejci, szóval valamilyen külföldi cikk, talán amerikai cikk, hogy a békesség ellenségei az adventisták, akik régóta ugye a szombattal itt hát csinálják a műsorukat. Testvéreim, hadd mondjam azt, ennek az idézetnek a hátterén minden vita, minden viszály eszköz lesz, hogy az emberek gondolkodását oda terelje, ebbe az irányba terelje. Csak annyit hadd mondjak, az este is jöttem haza, Nyíregyházan voltam tegnap, este jöttem haza, egyedül ültem egy fülkébe, Debrecenben beült egy idősebb úr. Azt elég hamar láttam, hogy szeretne beszélgetni, beszélgetésbe elegyedtünk. Pestig nagyon kellemesen beszélgettünk. Rögtön az első percekben kérdezte, hogy lelkész vagyok, feketébe voltam öltözve. Mondtam, hogy igen, és ezekről a dolgokról is. De amelyik pillanatban komolyabban az Isten dolgaira került volna a sor, pedig elmondta, hogy ő református, és a testvéreit is figyelmeztető, hogy adják az egyházadót, meg ezeket, meg azokat, meg nem ment el egy ami református presbiternek a temetésért, mert a gyerekei társadalmi temetéssel temettették elő, nem megy el ilyen temetés. Ahol templomba járt a papa, ott ne temessék társadalmiak. Szóval ilyen harcos reformátusként. De amikor mélyebb dolgokról jött volna szó, el is mondta, hogy ő mélyebben ezekben nem akar. Testvéreim, az embereket ebből még ki kell rázni, és az Úr hozza az eseményeket, és minden vita, minden viszály, És azt talán bátorításként mondanám azoknak a testvéreinknek is, akik azt mondják, ott élünk egy községben, és ott vagyunk megosztottan. Ne mondjátok, hogy ez az Isten ügyének árt. Helyesen álljunk hozzá. Ne acsarkodjunk mi, ne vádaskodjunk, és ne mondjunk sértő, bántó szavakat a másik oldalon lévő testvérekre, de igenis tárjuk fel az emberek előtt, hogy mi komolyan veszük ezeket a kijelentéseket. Az Isten kinyilatkoztatása nekünk olyan jeleket ad, amelyeknek a birtokában mi nem tehetjük, hogy más úton járjunk. Minden vita, minden viszály csak áldásul lehet, ha helyesen áll az Isten népe abba. És még csak befejezésül annyi testvéreim, hogy nekünk el kell kezdenünk nagyon komolyan imádkoznunk. Nem tudom, tudtok-e még egy egész rövid időt figyelni? Egy idézetet, egy kicsit hosszabb idézetet olvasnék a Küzdelem az igazságért című könyv 430. és 431. oldaláról. És míg kikeresem, addig hadd mondjam el, testvéreim, hogy itt imádkozni és dolgozni egyet jelent azzal, hogy vagy az örök üdvösségre, vagy az örök elveszésre készültünk fel. Még egyszer hadd mondjam, vagy az örök üdvösségre készülünk fel. És megfogadtuk az üdvözítő szavát, hogy azért legyetek készen ti is, vagy pedig azt mondtuk, késik még a vőlegény, és az örök kárhozattal, az örök megsemmisüléssel jegyeztük el magunkat. Most hadd olvassam itt a 430 és 431. oldalról a jugoszláv kiadásban. A nyomorúságnak és félelemnek előttünk álló időszaka olyan hitet igényel, amely elviseli a fáradtságot, késedelmet és éhséget. Hitet, mely a legszigorúbb próbák alatt sem gyengül. Mindenkinek ad Isten kegyelmi időt, hogy erre az időszakra felkészülhessen. Kérdés itt, de mire használjuk fel ezt a kegyelmi időt? Jákob győzött, mert kitartott és eltökélt volt. Győzelmek bizonyíték a kitartó ima erejének. Mindazok, akik megragadják Isten ígéreteit, mint ő, és olyan komolyak és kitartóak, mint ő volt, ugyanúgy győzhetnek is. De akik nem akarják önmagukat megtagadni, akik nem tusakodnak Istennel, hogy áldásért hosszan és komolyan imádkozzanak, azok nem is nyerhetik el. Küzdeni Istennel mi kevesen tudnak. Nem is értik, hogy mit jelent. Milyen kevesen sóvárogták Isten közelségük lelkük, minden erejét a végsőkig megfeszítve. És itt egy pillanatra hadd álljak meg. Milyen kevesen tudnak, nem is értik, hogy mit jelent Istennel küzdeni. Ha már a gyülekezetben valahol kicsit buzgóbb megnyilatkozások vannak, hogy jaj, fanatizmus, vigyázat, nem kell. Még egyszer hadd olvassam. Küzdeni Istennel mi kevesen tudnak, nem is értik, hogy mit jelent. Milyen kevesen sóvárogták Isten közelségét, lelkük minden erejét a végsőkig megfeszítve. Midőn a könyörgő lelkén a csüggedés olyan hullámai sepernek végig, melyet emberi nyelv ki nem fejezhet, milyen kevesen kapaszkodnak rendíthetetlen hittel Isten ígéretébe. Akik most nem gyakorolják hitüket, a legnagyobb veszélyben forognak, hogy elbuknak a sátáni csalások hatása alatt, valamint a lelkiismeretet kényszerítő rendelet alatt. Most midőn nagy főpapunk végzi helyettünk az engesztelés szolgálatát, lássunk hozzá, hogy Krisztusban tökéletességre jussunk. Üdvözítünk egyetlen gondolattal sem engedett sátán kísértésének. Kicsit lejjebb ezt olvasom. Ebben az életben kell megválnunk a bűntől, és pedig Krisztus engesztelé vérébe vetett hitáltal. Drága üdvözítünk meghív bennünket, hogy csatlakozunk hozzá, hogy egyesítsük gyengeségünket az ő erejével, tudatlanságunkat az ő bölcsességével, méltatlanságunkat az ő érdemeivel. Isten gondolata az az iskola, Isten gondviselése az az iskola, melyben Jézus szelídségét és alázatosságát megtanuljuk. Még egy mondat. Rajtunk áll, hogy jellemünket a mennyei mintára alakítsuk, hogy együtt munkálkodjunk a menny által alkalmazott eszközökkel. Ezt a munkát senki sem hanyagolhatja, vagy halaszthatja el anélkül, hogy lelkét félelmetesen veszélyben dönteni. Záró gondolatként csak annyit hadd mondjak. azt hiszem mindannyian érezzük, csak egyet tehetünk. Mit érezhettek a tanítványok, mikor fel a hegyére elmenekültek és végignézték később Jeruzsálem pusztulását? Mit érezhettek Jézus iránt, hogy megadta a jelt? Mit érezhettek? Mi csak egyet érezhetünk, mélységes hálát Isten iránt, az ő ígéje iránt, a bizonyságtételekért, az ő szent lelke vezetésért, amit ő ajándékozni akar, hogy ezeket feltárta előttünk, hogy ébreszt, hogy késztet, hogy sürget. Segítsen az Úr, hogy ez a sürgetés ne legyen hiába.